Hát, hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit itt az online marketinges sikersorozat következő adásába. Most itt van mellettem Dallos Zoli, az Üzlet és Utazás podcast ez, vagy magazin? Egy kicsit mesélj már magadról, Zoli.
Kicsit is mindegyik. Az Üzlet és Utazás az valóban egy fantázia név, ami 2018-ban jött először. És az első gondolat még a legelején az volt, hogy ez egy rendezvény sorozat legyen, aminek az volt a célja, hogy az üzlet és az utazás keveredéséből valami jöjjön ki, ami ez a helyfüggetlen digitális nomád életmód, amire azt gondolom, hogy egyre többen vágynak, és egyre többen kíváncsiak. És itt jött a felismerés, hogy bár nagyon sok jó konferencia van, de még talán van helye a piacon. És ugye nekünk akkor indult el egy ilyen 10 részes előadássorozat, amit egészen a járvány beköszöntéig tartott.
Szuper. Ez, így most már nagyjából kezdek képbe lenni.
De és utána, lett abból egy online magazin, az üzletésutazás.hu, illetve ment el egy podcast irányba, ezek a saját interjúimat nevezem ennek a üzletésutazás podcastnek, úgyhogy ez is szépen elkezdett elágazni.
Igazából én annyira nem szoktam szeretni ezeket az általános kérdéseket, ezért mindig felszoktam egy kérdést tenni, akikkel ilyen interjút készítek. Be tudnád-e magadat mutatni nekem, mint hogyha én egy 5 éves lennék? Tehát el tudnád-e magyarázni ilyen egyszerűen, hogy mit csinálsz te pontosan?
Nagyon jó, trükkös a kérdés. Mi abban segítünk cégeknek, hogy megjelenést adjunk nekik a interneten. Hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni.
Tökéletes, teljesen.
Igazából ez a lényege. Egyel komplexebben ugyanez úgy hangzik, hogy szakértői márkát építünk cégeknek, cégvezetőknek, aminek eszköze a tartalom, marketing, tartalomgyártás.
Oké, szuper, tökéletes. Uh-huh. Az üzlet és utazás az abból jött, most ezt csak így kérdezem, hogy te sokat utazgattál?
Igen, tehát ennek az a sztoria, hogy én egészen 2016-ig voltam alkalmazott, tehát akkor 33 éves voltam, én egészen addig voltam bankban, energiaszektorban, informatikában, és mind ilyen középvezetői beosztások voltak, tehát nekem egy viszonylag jó életem volt előtte, de mégis ez a tipikus aranykalitka, amikor ugye nagyon jó hangzik, hogy bankár vagy, meg céges autó, meg jó dolgod van, de akkor is a kalitkában ülsz. És amikor én ebből kitörtem 2016-ban, én akkor szabadultam fel úgy annyira, hogy elkezdtem utazgatni, és bepótoltam azt, amit előtte nem tettem, és akkor így végigrohantam 22 országon, nem tudom, 2 év alatt, és itt tényleg így egyik refélt vettem a másik után, és akkor onnantól kezdve ez egy ilyen teljesen új életmódot adott, alakított ki.
Igazából ide csak annyit erről az aranykalitkáról, hogy nem is tudom, mikor olvastam ezt a mondást, hogy mindegy, hogyha Rolexed van, hogyha az mutatja meg, hogy mikor van vége az ebédidődnek.
Ez jó.
És ezzel annyira tudtam azonosulni, és annyira sok embert ismerek én is, akik nagyon jó fizetéssel vannak múltékban, ilyen közép-felső vezetők, de hogy így mégse érzik magukat úgy kényelmesen. Én az üzlet és utazáshoz annyit, hogy én amúgy meg most vagyok ebben a szituációban, amiben te. Mármint én alkalmazott nem voltam, én csak 5 hétig voltam alkalmazott életemben, de most vagyok ott, hogy ilyen balanszot próbálok megtalálni, hogy utazgatok folyamatosan, de azért a céget is kéne vinni, és hogy az egyik a másik rovására nem mehet. Kezdjük már onnan az egészet. Te hogy táltad meg a balanszot így a kettő között?
Amúgy nehéz, és mostanában egyre nehezebben megy, és megmondom miért, mert nem azért, mert a technikai feltételek nem adottak, mert tényleg amúgy bárhonnan lehet dolgozni. Csak mi most már ott tartunk így a növekedésben, hogy van egy nagyjából 15 fős csapat, van egy fix irodánk, van majdnem 40 ügyfelünk, és most már annyira nagy a felelősség az egészen, hogy most már sokszor itt kell lennem. És úgy ez egy ilyen, inkább ilyen belső indítatás, hogy úgy érzem, hogy itt kell lennem a csapattal, és emiatt egy picit nehéz már távolról menedzselni, amikor a legnagyobb egyetemek közül mondjuk 1-2 ügyfelünk, akkor ott már nem lehet hibázni, meg nem tudunk ezzel szórakozni, hogy így lazán vesszük az egészet. Tehát van egy pont, amikor ennek van egy komolysága már, és muszáj, amit mi csinálunk, az néha helyhez kötött sajnos. Ugye mi nagyon sok videót készítünk, nagyon sok helyszíni találkozó van, meg olyan szerződéseink, ahol ott kell lennünk. Ezért valamennyire ez bekorlátoz, de mégis közötte, amikor csak tudok, akkor megyek. Most is vasárnap kimegyek Máltára, és majd szerdán jövök haza, tehát hogy ilyenek beleférnek bármikor, szinte, de most így nagyon hosszúra, mondjuk akár hónapokon keresztül, egyrészt most nem is vágyom rá éppen, hogy utazgassak, másrészt meg most úgy érzem, hogy nem fér bele.
Aha. Pont ezen gondolkoztam én is. Nem is tudom, meg kivel beszéltem ezt, de ő mondta nekem, hogy jobb az amúgy, amikor még úgymond fiatal vagy, van egy ilyen kis céged, akár online bármi, uh-huh. van mondjuk 4-5 alkalmazottad esetleg, vagy munkatársad, és akkor még megengedheted ezt magadnak. De amikor uh-huh. már kinősz egy olyan szintre, hogy már nemzetközi minden, stb. Iroda, stúdió, akkor az már nehéz, egyre nagyobb a felelősség. Uh-huh.
Hát meg attól függ, mivel foglalkozik az ember. Nyilván ugye az online marketing azért jó, mert rengeteg olyan része van, amit lehet végezni bárhonnan, tehát hogy ennyiből ez egy nagyon jó szakma. De mondom nekünk, főleg a videózás ugye olyan, hogy te is tudod, hogy rengeteg eszköz, rengeteg kütyű, kamera, fények, állványok, mikrofonok, tehát rengeteg eszköz igénye van, és hogy azzal ott kell lennünk személyesen sokszor.
Oké, és menjünk egy másik témára kicsit itt, az utazáson belül még. Csak kíváncsiságban, hány országban volt eddig?
Szerintem én 50 körül, de nem számolom pontosan.
50. Melyik volt Aha. a legérdekesebb számodra, és miért?
Hát én, amit nagyon szerettem, mondjuk ez annyira nem exkluzív, de az Azori-szigeteket, tehát hogyha mondjuk Európát nézzük, akkor nekem az Azori az nagyon-nagyon bejött, ugye az Portugália. Tényleg abszolút ilyen kis a Béke-szigete, és az nekem nagyon-nagyon-nagyon bejött. Amúgy, ahol mondjuk ilyen második életet, vagy második lakhelyt el tudok képzelni, az Malaga, tehát nekem Spanyolország Malaga az a top favorit Európában. És ami mondjuk a legkülönlegesebb, az Kolumbia, Kanada. Ezeket szerettem nagyon.
Már megelőlegezted a következő kérdésemet, mert az lett volna, hogy amúgy hol tudnád elképzelni következőnek. Érdekes, mert amúgy én is relatív sokat utaztam, annyit még nem mint te. Én körülbelül ilyen felénél, 30 országnál vagyok, 31-nél. És nekem is volt azért Brazília, Paraguay, Argentína. De én Olaszországban laktam 6 hónapot, és nekem Olaszország olyan, ahol simán el tudnám képzelni így a második életemet, hogyha kellene.
Hát meg könnyű, közel van igazából, tényleg EU-n belül bárhol lehet menni, tehát én is igazából valahogy úgy tudom elképzelni a mondjuk ilyen középtávú jövőt, nekem ez egy ilyen nagyjából 5 éves cél, hogy az itthoni jól működő biznisz mellett építeni olyan lábat, ami megengedi azt, hogy akár egy ilyen kétlaki életet élni, hogy mondjuk télen Spanyolországba, nyáron, meg tavasszal Budapesten, az amúgy teljesen jó itthon nyáron, tehát azért itthon jó ilyenkor, de a téli időszakot az jó lenne átvészelni valahol máshol.
Igen. Egy olyan kérdésem lenne, hogy te voltál digitális nomád? Tehát, hogy éltél így több hosszabb távon kint külföldön, és így utazgattál ide-oda?
Hát a leghosszabb az nekem talán 3 hónap volt, de ott is... Tehát az a nagyon klasszik, hogy tényleg így egy hátizsák, és akkor akár fél évig, évekig olyan nem volt. De megmondom, hogy nem is feltétlenül vágyom rá teljes mértékben. Tehát én valahol ez az ilyen arany középút vagyok szerintem így tényleg így a nomádság között, meg a kőkemény biznisz között valahol félúton. És én azt látom, hogy sokszor ez a kettő azért üti egymást, amit mondtál is, hogy minél nagyobbat építesz, ott már nem tudod ezt teljes mértékben megengedni magadnak. Amúgy van egy ajánlásom, nem tudom, ismered-e a Nomad Capitalist oldalt, Andrew Henderson.
Nem, aztán.
Na akkor ajánlom jó szívvel. Na ő kb. Pont az az arany középutas nomád, amit úgy nagyjából el tudok képzelni. Kicsit olyan, mint a Tim Ferriss 4 órás munkahétnek a szerzője, de annak egy ilyen kicsit kapitalistább, kicsit maibb, kicsit másfajta változata, és ő is azt mondja, hogy, vagy kicsit ilyen, azt mondja, hogy az öltönyös változata mondjuk a Tim Ferrissnek, és ő is például azt mondja, hogy neki van Bogotában, Kolumbiában, Szerbiában, Grúziában, meg még nem tudom, hol vannak lakásai, és ő igazából ingázik 3-4 hely között, de mindenhol lokálisan elég komoly bizniszeket épített föl.
Az az érdekes, amúgy, tehát... hogy én ugyanígy érzem magamat. Tehát, hogy én pontosan ugyanez vagyok szerintem, mint te így beállítottságra, hogy imádok utazni, bármikor kimegyek, nagyon jól érzem magamat, és hazajövök, és egyből úgy vagyok, hogy hát jó lenne már menni valahova. Aha. De azért meg a céget nem akarom feladni, mert úgy van, hogy már valamit felépítettem, szeretem csinálni, ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy szereti csinálni az ember, és ezért szívét, lelkét beleadja, úgymond, és ezért nagyon nehéz szerintem megtalálni ezt a...
Ezt abszolút egyetértünk ebben.
Akkor menjünk oda-vissza, hogy ha te visszamehetnél mondjuk a 18 éves önmagadhoz, de mondjuk ugyanezzel a mentalitással, ami most van neked, akkor mi az, amit máshogy csinálnál? Vagy megfogalmazhatom úgy is ezt a kérdést, hogy egy 18 éves srácnak te milyen tanácsokat adnál, hogyha ugyanolyan életet szeretne élni kb. Mint mi?
Oké. Ami azt gondolom, hogy jó volt, és nem csinálnám máshogy, és nem azért, mert tudatosan ez így alakult, hanem valahogy tényleg így hozta az élet, abból fakadóan, hogy én eléggé türelmetlen típus voltam, és elég ilyen izgága, és nem tudtam megülni a seggemen soha, emiatt én nagyon sok munkahelyen dolgoztam. És mindig az volt, hogy ugye én dolgoztam körülbelül nem tudom, 1-2 éves koromtól 33-ig, tehát én 10-valahány évet dolgoztam, és körülbelül ugyanennyi munkahelyem is volt, tehát ilyen 10-valahány helyen én dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom, és talán pont azoknál, és én még kíváncsi leszek majd a te gondolataidra, hogy nem hiányzik-e például az alkalmazotti lét, mert én azt gondolom, hogy ami tök jó volt ebből, hogy váltottam gyakran, de mondjuk pont annyi időt eltöltöttem minden helyen, hogy ilyen 1 éveket, 1,5 éveket, hogy azért az úgy nagyjából elég volt, mert bele lehetett jól látni a cég működésébe. És például pont most érzem azt, hogy 10 évvel később, amikor a saját cégemet építem, akkor rengeteg olyan tudás van, amit onnan szereztem, teljesítményértékelés, HR, felvétel, kollega kiválasztása, rendszerek, folyamatok, kimutatások, tehát egy csomó olyan van, amit én főleg a bankos időszakomból én elhoztam, ami nekem nagyon-nagyon hasznos most. Emiatt én valószínűleg ezen nem változtatnék, hanem ugyanígy dolgoztam volna előtte, és én utána lépnék ki. Ugye ami veszély szokott lenni, hogyha valaki ebbe beleragad, és nem tud egyszerűen kiszakadni belőle, és már ott van 40-45 évesen, és már nyilván olyan élethelyzetben van, hogy család, gyerekek, kötelezettségek, és már nem mer kilépni, és rengetegen belefásulnak így az alkalmazotti létbe. Másik véglet pedig, aki mondjuk így kezdi az életét, hogy egyből vállalkozik.
Igen, nekem az érdekes, hogy nekem anyukám is, meg apukám is vállalkozók.
De úgy nem, mondjuk könnyebb.
De nem azok a klasszikus vállalkozók. Tehát apukámnak van egy korrekt vállalkozása, de úgy sosem, tehát nem érdekelt annyira. Anyukám ő fogorvos, de ő meg mondjuk magánfogorvos is, tehát az sem egy klasszikus vállalkozó azért. És nagyon érdekes, apukámnak meg egy ilyen, hát hogy mondják, van már webshop meg minden, de tudod, ami fogászati kellékeket ad el, és így, ők így ismerkedtek meg amúgy. És az érdekesség az, hogy mind a ketten vállalkozók, de mind a ketten arra bíztattak, hogy alkalmazott legyek. és azt mondták, hogy van itt Egerbe egy cég, ami ilyen protéziseket, meg ilyeneket gyárt, ilyen most lesz multi kb., és hogy dolgozzak nekik, mert hogy az király lenne nekem. És elmentem egy ilyen önkéntes gyakorlatra hozzájuk egyetem alatt, tehát nem a klasszikus szakmai gyakorlat, hanem előtte egy évvel csináltam ezt, és 5 hétig dolgoztam, és borzalmas volt. De tényleg, tehát képzeld el, hogy bementem, tudod, rendesen ilyen fakkok voltak, tudod, amiben dolgozni kellett, akkor ilyen 50 éves emberek voltak, akik teljesen le voltak hozva az életről, tehát hogy 2 szót nem tudtál vele váltani, mert így annyira depressziós volt, és mellette meg még olyan ilyen béna feladatokat adtak, ami nem is nekem volt való, mint tenni, fordítgatásokat, meg ilyeneket, és tudtam, hogy én amúgy többre vagyok ennél képes, és akkor én megfogadtam, hogy én senkinek nem szeretnék dolgozni, és valóban igazad van, hogy olykor észreveszem azt, hogy hiányzik, hogy mondjuk valahol nem dolgoztam, és nem tapasztaltam meg, hogy mondjuk hogy kell felvenni egy embert. Mert én ezt általában vagy ösztönösen csinálom, vagy az, hogy tanulok a hibáimból, amit csináltam, és utána tanulok belőle. De hogy megspórolhattam volna ezt, hogyha ezt megtanulom valahol.
Viszont az előnye, hogy nem korlátoz le téged fejben azok a keretek, meg főleg a multiban, ugye beraknak egy pici dobozba, neked viszont nincs ilyen korlát a gondolkodásodba, és tök érdekes, ugye volt valami kísérlet, hogy a, nem tudom, kutyákat berakták valami ketrecbe, és egy elektromos áram volt a kerítésben, és emiatt nem mentek ki, megtanulták, hogy megrázza az áram. De amikor már nem volt ott a kerítés, vagy nem volt benne áram, és át tudták volna lépni, akkor sem mentek el, mert megszokták azt, hogy neki ott kell lennie. És tök érdekes, hogy ezt én tudom, akkor tapasztaltam, amikor tényleg egy 10 év múlti után én kiléptem, és legalább 1/2 évnek el kellett telnie, hogy rájöjjek, basszus, hát én azt csinálok, amit akarok. Hát, hogy engem senki nem korlátoz, én kitalálok valamit, akkor holnap megvalósítom. És hogy ezzel a szabadsággal tudni kell bánni, és ehhez nekem idő kellett, mire rájöttem.
Ide csak annyit, hogy ehhez a kísérlethez, ezt pont nem ismertem ezt a kísérletet, viszont ezt Brazíliában tapasztaltam is, hogy ott ugye a lovak mindig ki vannak kötve, és utána a lót kikötötték egy műanyag székhez, és nem mozdult el, hitte, hogy nem tud elmozdulni. Nagyon durva ez az egész. Meg azt mondom még, hogy annyiban jobb, hogy nem jobb, itt ez a kérdés, mindenki tegye fel magának, hogy vagy alkalmazott vagyok is, megtanulom ott a dolgokat, vagy kijövök, és így a saját hibáimból tanulok. Igen, ám, viszont nem biztos, hogy el kell töltenem 1 évet, hogy megtanuljam azt, hogy kell felvenni egy embert, hanem elkövetek egy kisebb hibát mondjuk, és tanulok belőle, és így gyorsabban tudok szerintem haladni. De ez egyénenként más szerintem.
Meg még esetleg a kapcsolatrendszer, tehát pont most volt nemrég egy előadásom, és pont ezt a összehasonlítást boncolgattam, és még ami az alkalmazotti lét mellett szól, az, hogy van tényleg azon túl, hogy belelátsz a rendszerekbe, nagyon jó kapcsolatokat tudsz felépíteni, ha ügyesen, persze vállalkozóként is, de ugye azért így kívülre, mondjuk mint egy bankvezetőségéhez bejutni, vállalkozóként, fiatalon, ez nem könnyű, de ha mondjuk alkalmazott vagy, és felfigyelnek rád, akkor elég könnyen oda lehet lépkedni a megfelelő emberekhez. Úgyhogy azért mondom, hogy mind a kettőnek van előnye, hátránya, de visszatérve a kérdésedre, én nem bántam meg, hogy ez így alakult.
Uh-huh. És tehát akkor visszamentünk a 18 éves korhoz, ezt nem bántad meg.
Ja, és mit javasolnék? Igen. Talán az, hogy érdemes jobban specializálódni, vagy fókuszálni. Uh-huh. Tehát nekem a kicsit ugyanígy a türelmetlenség mellett, ugye ezzel párhuzamosan van egy ilyen minden is érdekel. Szerintem téged is kicsit, te is hasonló vagy ilyen szempontból, hogy egy kicsit ezzel foglalkozok, azzal, amazzal, és hogy így mindent is szívom magamba az infókat, és minden érdekel. Tehát tényleg a marketingen belül is a videózás, a SEO, a rendszerek, a CRM, az automatizmusok, tehát minden érdekel, de rá kell jönni arra, hogy nem tudsz mindent megcsinálni, és nem is kell neked mindent megcsinálni, hanem mindenki azzal foglalkozzon, amiben a legerősebb. És itt az a kérdés, hogy hogy találod meg az erősségedet? Hogy találod meg azt, hogy mivel foglalkozzál? És szerintem ez egy viszonylag nehéz szakasz, és hogyha javasolnék magamnak valamit, akkor ezzel sokkal korábban kellett volna foglalkozni, hogy az erősségemre fókuszáljak, és azzal foglalkozzak. És ehhez akár igénybe venni külső segítséget, mentort, coachot, pszichológust, bármit, mastermind csoportot, tehát hogy én viszonylag későn kerültem bele mondjuk abba a fajta kapcsolatépítésbe, amit ti már nagyon ügyesen csináltok, és ugye minden eszköz ma már rendelkezésre áll. Én az első mondjuk meetupok, vagy ilyen szakmai találkozókra, amikre elkezdtem járni, az mondjuk bőven 25 fölött volt.
Nagyon érdekes amúgy, mert én egy nagyon extrovertált embernek tartom magamat, tehát ugye mindig mindenkivel általában így meg szoktam találni, vagy így fel tudom venni a ritmust. Viszont nem tudom, valahogy nem szeretem ezeket a networking eseményeket. Tudod, amikor mindenki azért megy oda, hogy ismerkedjen. Nekem valahogy ez annyira idegen volt mindig, hogy én voltam az tipikusan az a srác, aki inkább ült a sarokba, vagy telózott, vagy valami, mert egyszerűen nem volt kényelmes számomra ez a szituáció. Viszont onnantól számít, hogy ez megfordult, hogy mondjuk elkezdett az online marketinges beindulni, és az emberek jöttek oda hozzám, és nem nekem kellett az emberhez oda menni, az úgy már jobb volt, vagy úgy megvolt egy alap. Ez lehet, hogy ez például egy keret nekem, vagy ilyen belső, nem is tudom, minek hívják ezt, korlát, de nekem ez volt nagyon nehéz így meglépni.
Én úgy vagyok az összesek, nagyon érdekes, és ez is ilyen hozzáállásbeli dolog, hogy csomószor volt olyan üzleti találkozó, hogy nem volt kedvem elindulni. Nagy nehezen rávettem magam, esett az eső ki, nem tudom, sár volt, tél volt, hideg volt, inkább maradok itthon. Nagy nehezen rávettem magam, hogy menjek el mondjuk egy ilyen esti találkozóra, és rengeteg olyan volt, hogy ha tényleg csak mondjuk egy olyan kontakttal találkoztam, ami vagy ráerősített, vagy régi ismerőssel találkoztam újra, és ez a ki tudja, mi lesz belőle. Tehát, hogy szerintem az is egy tanulság, hogy érdemes ott lenni mindenhol, és tényleg nem azzal a céllal, hogy eladjunk, és hogy minél több embernek szórjuk ki a névjegykártyát. Ha csak egy-két tényleg minőségi beszélgetésünk van egy este, akkor az már megéri. Most pont így fogok majd ezután átsétálni a HubHub-ba, mert éppen tart a Startup Safari, ahol valószínűleg lesz egy csomó ismerősöm, és semmi elvárásom az eseménnyel kapcsolatban, csak hogy egy picit ott legyek és beszélgessek valakivel.
Amúgy nagyon jó, tényleg. Tehát, hogy én azt veszem észre, hogy ha megtalálja az ember, a fiataloknál ez a nehéz, és majd ebbe is szeretném kérni a segítségedet, hogy van nagyon sok olyan fiatal van a követőink közül, akik mondjuk 16 évesek, vagy 17, de olvasnak könyveket folyamatosan, és ilyesmi mentalitásuk van, mint nekünk. Viszont egyáltalán nem találják meg azt a közeget, akikkel amúgy tudnának beszélgetni. Te mit javasolnál egy ilyen fiatalnak? Vagy ha te fiatal lennél, és ilyen mentalitásod lenne, hol próbálnál megismerkedni?
Szerintem amúgy nagyon sok fórum van, nyilván a járványos helyzet egy picit ezeket elvágta, de amúgy rengeteg lehetőség van szerintem, és hogy én nem szegmentálnám életkor alapján, mert aki 16-18-20 évesen így gondolkozik, az nyugodtan menjen az idősebb korosztály közé, mert a saját közegébe szerintem nem nagyon fogja megtalálni. Tehát én azt gondolom, hogy nyugodtan menjen el a 25-30-35 évesek közé beszélgetni, mert ha így gondolkozik, akkor komolyan fogják venni, és fel fogják őt karolni, tehát hogy ne féljen elmenni ilyen társaságokba. És válaszolva konkrétan a kérdésedre, hogy érdemes megnézni a Facebook eseményeket. Van az Eventbrite nevű oldal, ami kifejezetten ugye az ilyen jegyfoglaló, de ugye szakmai eseményeket gyűjt össze. Van a meetup.com, főleg külföldön, de itthon is azért van sok jó szakmai rendezvény. És tényleg érdemes bújni a konferenciákat, üzleti reggelik, bármi, ami ezzel kapcsolatos, és ne féljen attól, hogy úristen, ez most túl komoly, vagy túl nagy, vagy nyugodtan menjen az ember, és mondja el, hogy ő még csak ismerkedik a témával, és érdeklődő. Tehát nem kell egyből nyilván vállalkozóként jelen lenni.
Meg én pont azt vettem észre, hogy amikor mentem mondjuk ilyen helyekre, akkor, és látták, hogy én fiatal vagyok, vagy sokkal fiatalabb, mint ők, ez a szemtelenül fiatal, akkor általában próbáltak úgymond felkarolni.
Ez igen, abszolút, abszolút.
És ugye ez pedig én sem gondoltam volna egyáltalán ezt.
Ami meg azt nagyon díjazzák, tehát hogy nekem is például most van pár kollégám, aki ilyen 20-21-2 környékén van, és ugye ha hozzáállásuk olyan, akkor teljesen mindegy, hogy hány éves.
Persze.
Akkor ugyanúgy tud tárgyalni nagy cégek vezetőivel, ha olyan a hozzáállása, és tényleg szeret, akarja csinálni, és meg akarja tanulni jól, akkor pont az, hogy felkarolják.
Meg egy érdekes dolog, amit én anno alkalmaztam, ez pont az ilyen korlátok leküzdése, komfortzóna, stb. És nagyon jó networking lehetőség volt utána, hogy ők jöjjenek oda hozzád. Uh-huh. Amikor az előadó azt kéri, hogy menjen ki valaki a színpadra. Én mindig az első voltam, aki jelentkezett. Mert utána, ha kimentem, akkor onnantól már ők jöttek oda hozzám beszélgetni azzal kapcsolatban, ami ott történt. Uh-huh. Egyetlen egy példa volt, képzeld el, ez a Lurdi házban volt, azt hiszem, ami egy, vagy Lurdi mozi, bocsánat, a Lurdi moziba volt, és nagyon sokan voltunk, és valamilyen, nem is tudom, milyen esemény volt, a lényeg, hogy Ági Wolf adott elő, nem tudom, hogy ismered-e, így nagyjából. És azt mondja, hogy be sem mutatkozott, csak mondta, hogy kér valakit ide a színpadra. És akkor az egy pillanat volt, hogy nem mentem ki, mert tudod, jöttek kifogás, hogy sokan vannak, most körülöttem, felálljak, stb. Ilyenek. Kiment egy nő, és kapott 50 000 forintot. És így voltam, ezt nem hiszem. Úgyhogy mindig megéri kimenni, szerintem.
Ja. De mondom, az már önmagában, ha valaki egyáltalán jelen van, és olyan emberek közül, ugye azt mondják, hogy olyan leszel, mint a körülötted lévő 5-6 ember átlaga. Tehát ha már arra fókuszál az ember, hogy olyan emberekkel vegye magát körül, aki ugyanígy gondolkozik, és nem lehúzza, meg nem az, hogy aj, ez úgyse sikerül, meg panaszkodik, hanem ugyanúgy, aki gondolkozik, és építeni akar valamit, és fejlődni akar, tehát hogy legyen ilyen emberek között, töltse az időt, és akkor biztos, hogy jó lesz. Például ugye, aminek én nagyon nagy híve vagyok, a mastermind technika, mastermind csoportok, ugye ebben is vannak olyanok, ahol be tudsz fizetni, és akkor valaki megszervezi, és valaki összefogja, de ezt te magadnak is megcsinálhatod. Tehát, hogyha van 5 olyan barátod, aki hasonlóan gondolkozik, akkor vedd kézbe az irányítást, és mondd meg neki, hogy havonta egyszer fix időben találkozzunk, és egy megadott tematika mentén segítsünk egymásnak. És én most is tagja vagyok egy ilyennek, meg vendégként egy másikba szoktam néha elmenni, tehát hogy ez egy iszonyatosan nagy erőt ad és segítség, hogy megtalálni azt a közeged, ahol őszintén tudsz beszélgetni arról, ami érdekel, mert azért lássuk be mondjuk cégvezetőként, főleg, hogyha vannak már mondjuk beosztottaid is, és vállalkozó vagy, tök mindegy, hogy 20-25-30-35 évesen, kivel tudod megbeszélni a problémáidat? A barátaid, akik alkalmazottak, ők nem fognak megérteni, mert tök más a problémájuk. A szüleink, ők más generáció, ők azért nem értenek meg. A beosztottaidnak nem akarsz panaszkodni, mert neked tartanod kell magad, és ergo egyedül maradtál. És akkor kivel beszéled meg a problémákat? Nyilván azokkal, akik ugyanebben a cipőben járnak. Na és erre tökéletes technika például az üzleti klubok, mastermindok, tehát érdemes összeszerveződni hasonló gondolkodású emberekkel.
Egy teljesen másik kérdés. Te önfejlesztő könyveket szoktál-e olvasni, vagy olvastál-e?
Hát csak azt kb.
Csak azt, oké. Van-e kedvenced azok közül?
Van. Hát a Biblia az a 4 órás munkahét, Tim Ferriss, már említettük is. Szintén tőle mondjuk a Titánok eszköztára, azt tudom javasolni, az egy jó vastag, az inkább ugye nagyon sok pici epizód van benne, de szerintem egy jó, nagyon jó összefoglaló. És mondok egy magyart is, a magyarok közül nekem a Weisernek az Árazás könyve az nagyon-nagyon-nagyon hasznos volt.
De azt még nem olvastam például.
Azt javaslom, hogy a pont arról szól, hogy úgy kezdődik a könyv, hogy és vállalkozóként ugye, hogy állapítjuk meg az árainkat, hogy mennyibe kerül a terméked vagy szolgáltásod, és ő úgy kezdi a könyv elején, hogy az áraid, azok egyenlőek az önbecsüléseddel. Uh-huh. És ez egy nagyon, nagyon jó analógia, hogy tényleg mennyire vagy stabil és magabiztos a piacon. És ugye ezt kell felépíteni.
Jó kis könyv lehet ez is.
Ezt nekem is ajánlom, jó szívem.
A problémám az volt fiatalkorban, hogy nem szerettem olvasni. Sőt, teljesen utáltam olvasni.
Én sem.
És te hogy küzdötted ezt le?
Nekem azt hiszem pont ez volt a 4 órás munkahét volt az, amit elvittem kb. Ilyen 25 éves koromban egy nyaralásra, és ott valami átkattant. Ja. Hogy úristen, ez nagyon jó. úristen, még kétszer elolvastam, és én mai napig azt gondolom, csináltam is egy videót erről a könyvről, egy ilyen összefoglalót, hogy a mai napig a nagy része az megállja a helyét annak a könyvnek.
Pedig teljesen.
15 évvel ezelőtt íródott, de hogy maga a gondolatmenet, meg a logika, nyilván csomó minden elavult már benne, de a nagy része az megállja a helyét, és az a gondolkodásmód, hogy a kiszervezés, automatizálás, a felszabadítani magad helyben, térben, időben, tehát hogy ezek mind olyan gondolatok, ami ma talán fontosabb, mint valaha. Tehát ez szerintem egy alapkönyv amúgy mindenkinek, aki ezt az életet keresi.
És mondtad, hogy lerövidítetted, vagy egy összefoglalót csináltál belőle. Hogyha az emberek azt megnézik, akkor átjön belőle a lényeg, szerinted?
Szerintem igen, ez 20 perc amúgy, de szerintem az elég tömény.
Mindenkinek ajánlom ezt akkor. Csak azért kérdeztem, mert...
Fönn van a YouTube csatornán fönn van, ha rákerestek a nevemre és a könyv címére, akkor ki fogja dobni.
Mert ugye a mi vállalkozásunk az pont ez, hogy ilyesmi könyveket rövidítünk le teljesen a fiataloknak, és az is abból jött, ugye, hogy én nem szerettem olvasni fizikálisan, és utána nekem is volt egy ilyen átkattanás, ami jó volt. Nekem azt hiszem a testbeszéd enciklopédiája volt, ami nem vállalkozásos egyáltalán, de gyakorlati tudás volt benne, tehát hogy így tudtam használni. És utána nekem is így átkattant. Aztán remélem, hogy ez a fiataloknál is nagy problémát okoz.
És neked mi a kedvenc most ez?
Nem, nekem van
mi egy... Mi az, amit elsőre mondaná?
Az a baj, hogy ha kezdésnek kell mondani, akkor Gazdag Papa, Szegény Papa, ezek például jók fiataloknak. De hogyha azt kell mondani, hogy nekem mi a kedvencem, én amúgy Ryan Holiday könyveit nagyon szeretem, őt nem tudom, ismered-e.
Megvan, persze.
Na, nekem például az Akadály maga az út, az egy nagy kedvenc, meg az Ego az ellenség.
Abszolút, az a két alap, igen.
Most is például tőle olvasom, van a Sztoikus mindennapok, azt hiszem.
Az is megvan.
Minden nap egy oldalt kell olvasni. Igen. Na, most azt olvasom pont.
Ja.
Szuper.
Sőt, nekem megvannak azok is, ami neki a forrása, tehát még az eredeti Seneca, meg erkölcsi levelek, meg Marcus Aurelius, én azokat megvettem, és amiket ő feldolgoz és hivatkozza, tehát az ókori római meg görög bölcsességek, ahol igazából ott volt már a minden alap etika, meg információ, meg minden, azok 2000-3000 éves történetek.
És képzeld el, hogy most azt hiszem a Helikon könyv.
A zsebkönyvek, ja, az nekem megvan. Azok megvannak.
Nekem is. Én most olvastam a Marcus Aurelius-t, meg megvan a Seneca, de azt még nem kezdtem el. Viszont nagyon sokan azt mondták, hogy sokkal jobb szerintük az, mint a Marcus Aurelius-os.
Ja, ezek jók. Úgyhogy... Meg ad az embernek tényleg egy ilyen alap, tényleg ez az erkölcs, etika, normák, tehát hogy tényleg arról szól, hogy kicsit, mint a vallás is, hogy ez is valamilyen szinten annak egy része, hogy én nem vagyok vallásos alapértelmezetten, de hogy ezeket az alapértékeket képviselem, hogy nyilván legyünk egyenesek, becsületesek, korrektek, amit ígérünk, azt tartsuk, és igazából nagyjából ezeknek a dolgoknak a gyűjteménye ezek a könyvek. Hogy bánunk a másikkal, az emberekkel, a karma, amit adsz, azt fogod visszakapni. Tehát ezek működnek a világban.
Teljes mértékben egyetértek. Esetleg azt a könyvet olvastad-e, hogy Beszélgetések Istennel?
Nem, azt nem. Azt pont nem.
Az egy nagyon jó könyv amúgy. Az ne vallástól függetlenül lehet elolvasni, de az inkább ilyen modernkori vallás, hogy attól, hogy nem mész a templomba, attól még lehetsz vallásos, mondjuk, meg ilyenek. Egész jó könyv. Kicsit beszélgessünk már arról, amire én kíváncsi vagyok, hogy mennyi időd van neked a cégvezetés és mondjuk az utazás mellett? Tehát... Nem akarok így most belekutakodni semmibe, de hogy a magánéletedet hogy tudod fenntartani a vállalkozás meg az utazás mellett?
Amúgy nyugodtan nincs titok, úgyhogy nyugodtan beszéltünk bármiről. Párkapcsolatban vagyok, amúgy mennyasszonyom van, tehát hogy így nincs ebbe titok. De viszont minden más, amit nem vele töltök, az nekem a munkával telik, tehát hogy igazából én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy én nagyon élvezem azt, amit csinálok, és nekem itt tényleg a hobbi, magánélet, utazás, munka, az nekem itt teljesen egybe folyik, és hogy ez a kb. Mindegy, hogy hol vagyok, akkor is kinyitom a laptopot, és dolgozom a napi dolgaimon, aminek van egy része, ami a daráló, tehát hogy van egy része, ami menedzsment munka, és meg kell csinálni, e-mailek, feladatok, határidők, ügyfél elégedett legyen, tehát hogy ezt muszáj csinálni, és nyilván van egy olyan része, ami a kreatív, ami a stratégia, amikor kitalálsz valami új dolgot, és megvalósítod, az meg az építkezős része. De hogy nekem igazából, még azt mondom, hogy Még úgy sem tudom megkülönböztetni, hogy hétköznapok meg hétvége. Nekem napok vannak, amik igazából kezdődik, nem tudom, reggel 6-7-kor, nyitom a statisztikákat, és nézem, hogy mi történt tegnapról mára, és tart este, nem tudom, 6-8-ig, és utána lezárom a laptopot.
Oké, és a mennyasszonyod ezt hogy tudja kezelni így?
Ő is dolgozik, tehát így jól tolerálja igazából, meg amúgy én hiszek abban, hogy a hosszú kapcsolatnak a titka, hogy kell külön is tölteni időt. Tehát én például most hétvégén úgy megyek, hogy egyedül megyek, és ő itthon marad. És ugye ez teljesen oké, tehát hogy kell szerintem az, hogy én is rendben vagyok magam egyedül, ő is rendben van egyedül, de együtt még jobb. És hogy szerintem ez az igazi kapcsolatnak a titka, hogy ne az legyen, hogy így egymáson lógunk, és csak egymással tudunk, hogy egymástól függünk teljesen, és hogy egymás nélkül nem lehet létezni, ebben nem hiszek, tehát hogy akkor jó, hogyha külön is jó, de együtt még jobb.
Teljesen egyedül.
Úgyhogy ezt be kell osztani, mindenkinek van programja, de törekszünk arra, hogy a hétvégét töltsük együtt, amennyire lehet.
Az a durva, hogy amúgy ebben is, meg nagyon sok mindenben, amit már mondunk, teljesen ugyanebben a mentalitásban vagyok én is. Tehát, hogy nekem is a párommal nagyon sok időt külön töltünk. Például most megyek majd én is Ciprusra, ő itthon marad, de utána meg megy Milánóba mondjuk a barátnőivel.
És ez semmi gond nincsen.
Nincsen semmi, szerintem sem. A mennyasszonyod, ő vállalkozó?
Nem, ő inkább alkalmazotti mentalitású, tehát neki jobban kell a biztonság meg a keretek. Volt egy időszak, amikor vállalkozott, de rájött leginkább menet közben, hogy neki ez jobban kell, és ezzel sincsen semmi baj. Tehát, hogy ez is inkább kiegészítjük egymást, és hogy sőt, még azt mondom, hogy adott esetben még lehet nagy kockázat is, hogyha mind a kettő vállalkozó, és mondjuk van például pont egy olyan járványháború, akármi, ami mondjuk a két felet együtt érinti, na az mondjuk akkor lehúzhatja mondjuk az egész családot például adott esetben. De mondjuk így amúgy nem is baj, hogy kicsit mással foglalkozunk. Sőt, mondok egyet, például nem is akarnám bevonni például a saját bizniszünkbe.
Az más, az más.
Mert nem egészséges, tehát hogy néha beszokott segíteni mondjuk egy-egy ilyen HR jellegű dologban, meg kiválasztásban, meg mert ebben elég nagy tudása van, de nem is akarnám, hogy ennél többet dolgozzon be nekünk például, mert nem egészséges.
És mondtad azt is, hogy jó lenne a teleket átvészelni máshol, ugye? Szeretnél a gyereket mondjuk, és ha igen, akkor szerinted egyrészt mikor, másrészt meg, hogy ez hogy tudnád át, mert én ugyanebbe vagyok, tehát az a durva, hogy ezen a héten konkrétan ugyanezt mondtam, hogy de jó lenne amúgy két helyen lakni, mondjuk olasz és itt. És akkor jött megint az, hogy azt meg lehet csinálni, ameddig mondjuk a gyereked óvodás, de amikor már iskolába megy, akkor ezt így hogyan tudnád?
Szerintem ott is nyilván ott már nehezebb, főleg amikor, én inkább azt emelném ki, amikor a gyerek már elkezd kötődni, és elkezd már barátokat szerezni, és ott onnan elszakítod őt, tehát az inkább egy neccesebb időszak. Ott ilyen fél éves ugrálást azt már nem látom, hogy lehet megcsinálni, de az, hogy mondjuk egy évet itt, egy évet ott, azt inkább, mert akkor egy évre kivenni, és egy évre a magánsuliba beiratni, azt hiszem, az teljesen működőképes, vagy akár magántanár, vagy ilyesmi. De amúgy persze tervezzük, tehát hogy most már így azért viszonylag közel van így a következő egy-két évben.
Mert nekem például pont ez volt, amilyen. Mert én meg nagyon szeretek utazgatni, és nekem volt, ez így be is volt tervezve, hogy mondjuk a következő két évet mondjuk tök szívesen elmennék és utazgatnék, hogy tényleg, hogy haza se jövök kb. Aztán rájöttem, hogy oké, de akkor ez a vállalkozásnak a rovására is mehetne, mert azért nekem is vannak olyan dolgok, amikhez itt kell lennem fizikálisan. Igaz, hogy kevés, de azért van.
Meg szerintem az jó, hogy elmész, feltöltődsz, hazajössz, akkor kicsit értékeled, jó visszaemlékezni, aztán kicsit találkozol a hazai valósággal, aztán megint elmész. Függetlenül nincsen itthon. Itthon is meg lehet találni a jó dolgokat, meg azt a közeget, amiben jól érzed magad, de én mindig azt érzem kint, hogy oké, most feltöltöttem, akkor most megint lehet darálni itthon egy kicsit.
Mert pont ezen gondolkoztam, hogy de jó lenne amúgy úgy csinálni, hogy mondjuk kimegyek két hétig kint vagyok valahol, és utána visszajövök. Megint itthon vagyok két hetet, megint kimegyek két hétre. És hogy ez így teljesen fenntartható, és ez ellene megy annak, ami ez a nagy digitális nomád, hogy hazas egy gyere, és csak egy hátizsákkal
van egy fix bázisod, igen. De amúgy ezzel sincsen baj, sőt, megmondom őszintén, még a legnagyobb hazai ilyen utazó bloggerek, meg akik nagyon járják a világot, még ők is egy idő után azt mondja, oké, elég volt, és akkor most már egy fix valamire vágyom, mert már elegem van abból, hogy mindig a hátizsák mélyéről ugyanazt a pólót veszem föl, és már egyszerűen vágysz egyfajta komfortra, vágysz egyfajta stabilitásra, olyan kapcsolatra, mert azért azt is hozzá kell tenni, amikor járd a világot 2-3 éven keresztül, na abban mondjuk párkapcsolatot építeni, az se könnyű. Sőt, mondjuk, hogy lehetetlen. Tehát,
hát ha csak nem jön veled, mondjuk.
Ha csak nem utazik veled végig, igen.
De mondjuk az is egy másik kérdés. Ami még nekem nagyon tetszik, ezt néztem, hogy vannak ilyen világkörüli utak hajóval, hogy körbe visznek. Mondjuk ez nem teljesen olyan azért, mint egy digitális nomád, mert ez mégis olyan, hogy egy ilyen burokba vagy kb. És akkor megmutatják a legszebb dolgokat neked, de úgy az igazi dolgokat, az igazi kultúrát így nem látod meg benne.
Abszolút. Még hogyha hajóút, még egy gondolat ide, én ugye voltam a Nomád Cruise-on, azt nem tudom, ismered-e?
Nem.
Most már, hát ugye ezt is félig meddig így elsodort a járvány, de előtte volt vagy 8-9-10 ilyen hajóút, ami átszelt az Atlanti-óceánt, én akkor pont Kolumbiából mentünk át Portugáliába, tehát hogy Dél-Amerikából jöttünk át, és ugye ennek az volt a lényeg, ez egy irányú hajóút, ami egy nagy 2000 fős óceánhajó hajón le volt foglalva mondjuk 200 főnek egy külön kis blokk, és 200 olyan embert szedtek össze a világ minden részéről, akik ugyanezt az életmódot élték. És abban voltak ugye tényleg marketingesek, programozók, nemzetközi DJ, nem tudom, gyógyítók, mindenféle ember, de egy volt közös, hogy mindenki ezt a digitál nomád életet vagy élte, vagy kereste, vagy szerette volna élni. De volt olyan is, aki Amerikában alkalmazott, csak remote dolgozik, és akkor eljött a hajóra addig, és együtt 200-an bulisztunk, workshopok voltak, meetupok, előadások, kapcsolódás, tehát hogy egy zseniálisan jó kéthetes program volt. És például nekem ez is egy olyan volt még 2017-ben, amikor én először kiléptem úgy ebből az alkalmazott T-Fixből, hogy egy ilyen teljes ilyen kinyílt a világ, és hogy úristen, ez így is lehet.
Na ez például pont egy olyan nyaralás lenne nekem, vagy utazás, aminél a networkingnél, a networking részénél nem érezném így kellemetlenül magam. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben simán oda bernék menni bárkihoz szerintem. Ez nagyon jó. Az utazásra kapcsolatban, most ez lehet, hogy egy hülye kérdés lesz, de hogy vannak-e ilyen praktikáid, ilyen trükkök, hogy olcsóbban utazzál mondjuk, vagy most már lehet, hogy nem szükséges neked ez, de hogy amikor fiatalabb voltál, voltak-e ilyen trükkök?
Most is szeretek ebből sportot űzni, hogy minél hát olcsóbb akkor... legyen, az azt hiszem, az mindenkinek jó. Hát ha ilyen nagyon-nagyon gyakorlatit nézünk, akkor én például kiwi.com-on szoktam keresni, mert nagyon jó a szűrője, tehát nagyon jól lehet ilyen összetett szűréseket csinálni. Tehát mondjuk Európán belül mindig ott nézem először, hogy mik a jó jel, és utána megyek át a légitársaság oldalára, és befoglalom a magamnak. De általában ott szoktam nézni a kombinációkat, hogy lehet jól menni. Vagy van olyan, hogy beírod, hogy Budapest és Európa.
Igen, na ezt akartam.
És akkor kiírja, hogy hova mennyire lehet menni, sorba rakod ár szerint, oké, melyik a legmegfizethető, oké, menjünk oda. Tehát, hogy itt tök jól lehet így szűrni benne. A komolyabb utaknál meg, ugye nekünk volt pár ilyen error fair, amit így elkaptunk, tehát ilyen, az azt jelenti, hogy elárazott, vagy rosszul árazott repérje, miatt ugye olcsó volt. Ott meg és igazából majdnem mindegyik oldal hasonló adatbázisból dolgozik. Tehát ez, hogyha megnézed, mondjuk ami az utazó majmon megjelenik, az sokszor a külföldi ilyen gyűjtő oldalakon ugyanúgy ott van. Hát általában ezek ugyanonnan táplálkoznak. És amit én szoktam nézni, az van egy olyan, hogy Fly for Free, meg a Secret Flying.
Ezeket hagy írjam már fel magamnak közben, mert el fogom felejteni.
Secretflying.com és fly4free.com, flyforfree.com. Aha, ez a kettő. És ott is például rengeteg olyan van, ami ez az error fair, meg akciók, meg mindenféle, hotelek, repélyek, minden. Tehát mi például így mentünk Kubába, meg San Franciscóba ilyen 60 ezer forintért oda-vissza.
Na, az mondjuk nagyon durva.
Ja. Én jó, viszont kényelmetlen volt, mert átszálltunk vagy kétszer-háromszor, tehát macerás volt az út, de akkor tök mindegy volt, mert buli, menjünk, és nem számít, csak olcsó legyen.
Meg azt hattam észre, hogy ezek, majd ide van egy-két sztorim, hogy ezek sokkal jobbak, ezek az utazások. Tehát, hogy én voltam fullos helyen, fullos szállodában, és nem éreztem jól magamat. És voltam egy kempingbe, tényleg egy szakadt kempingbe Horvátországban a barátaimmal, és tökéletesen éreztem magamat, és bármikor visszamennék.
Abszolút. Meg én is azt vallom, vagy az a legjobb rész, amit te is mondtál, hogy amikor belemész a sűrűjébe, amikor belemész azokra a helyekre, ahol a helyiek élnek, és már nem a turistáknak teszik ki a dolgokat, hanem ahol, például ez pont Kubába volt, hogy ami a turistás rész, ott a konvertibilis pezó van, ami a drágább, és amikor belemész a sűrűjébe, akkor van a helyi pezóban, akkor vannak kiírva a dolgok. Vagy jól mondom, lehet, hogy Kolumbia. Na mindegy, nem tudom, a kettő közül valahol, ezt néha keverem. De hogy, és nyilván, amikor eljutottál oda, hogy ahol már a helyi pénzbe voltak kiírva a dolgok, na ott kezdett izgalmas lenni, mert akkor tudod, hogy nem a lehúzásra mennek, hanem tényleg a helyieknek voltak kitalálva az árak, meg a minden. Na és onnantól kezd izgalmas lenni, szerintem igazán a turistáskodás.
Igen, mondjuk ennek megvannak így a minimális veszélyei is, csak abból, pont az egyik barátom mondta, hogy ő volt Jordániában a barátnőjével, és bementek egy ilyen boltba, és akartak venni ilyen helyi viseletet, tudod, ez a fehér ingbe vagy, és a csávó eladott neki valami vörös ruhát, amiben, hogy menjen. És a lényeg, hogy az én barátom az minimálisan tud arabul, tehát, hogy köszönni meg ilyeneket tud tök jól, de amúgy semmi mást. És bement boltba, mindig mosolyogva köszöntek neki, ő is köszönt, aztán amikor beszéltek hozzá arabul, akkor így nem tudott válaszolni, és így mindenki ideges lett, és így kihajtották. És a második nap kiderült, hogy Elvileg azért, mert csak azok hordhatnak vörös ruhát, akik tőzsgyökeresi Jordánok, és hogy ő meg nem az volt. Úgyhogy ennek megvannak az előnyei, meg a hátrányai is szerintem.
Abszolút.
Beszéljünk már arról egy kicsit, hogy itt már a repülőjegyekről beszéltünk, esetleg tudsz valamit a szállásokkal kapcsolatban, vagy a költőpénzekkel? Mert az utazó majomnál, megmondom őszintén, hogy én nekem az volt a problémám, én utaztam azzal, hogy tehát amit kiírnak, az nagyon jól néz ki, hogy 55 ezer egy hét. De az nem úgy van, mert abban ugye nincs belekalkulálva a költőpénz, meg mit tudom én, mik nincsenek még.
Hát nem csak azért. Hát meg várjál meg, az ugye úgy ár az általában, hogy nagyon sokszor ugye két főre szól az az ár, és per kettő. Tehát ez akkor igaz, hogyha ketten mentek 110-ért, és egy főre 50, az igaz, de hogyha egyedül mész, akkor nem mindig igaz már.
Ja.
Nyilván ebben például ugye van, de ebben sincs semmi extra, tehát általában Bookingon meg Airbnb-n szoktam keresgélni. Van néhány hely, ahol már vannak ilyen bejáratott szállásaim, például Malagán, tehát hogy Spanyolországban szerintem ott voltam Malagán, vagy nem tudom, 10-szer biztos, és van néhány olyan szállásadó, ahol mondjuk csak szobát ad ki, de annyira jól ismerjük egymást, hogy WhatsAppon szoktam lefoglalni, és olcsóbb is, mint az Airbnb-n, és akkor kijön egy éjszaka ilyen, nem tudom, 6-8-10 ezer forintra. Tehát még mindig van, hogy mondjuk így szállok meg valahol, de van, ahol meg egyszerűen nem tud megoldani olcsón, mert mit tudom, mondjuk Barcelonában nem találsz 100 euró alatt normális szállást.
Nem.
Tehát van, ahol ezt bele kell kalkulálni, hogy ez van. Most Máltán nézegettem, még nem foglalom. Ja, például, na ez is egy trükk, hogy én mindig azt csinálom, hogy a repjét lefoglalom előre, sőt, van, hogy megveszek olyat is, hogy nem biztos, hogy el tudok menni, de annyira olcsó, hogy befoglalom, és max nem megyek el, mert még mindig akkor legalább van egy opcióm, hogy ha akarok, akkor el tudok menni, de lehet, hogy buktam 6000 forintot mondjuk, vagy 10-et, de legalább, ha úgy van, akkor elmegyek, hanem akkor meg nem. Tehát szoktam néha ilyet csinálni, hogy kvázi opciókat veszek.
Meg ez nagyon jó igazából, mert akkor már ott vagy mentálisan, hogy menned kéne, és akkor igen, rá vagy kényszerítve, hogy keressél. Aztán látod, hogyha nem jön ki, akkor nem. Kicsit, de volt egy ismerős, ami azt csinálta, de ebből sportot űzött, és egyszerűen nem is értettem, hogy hogyan. Hogy a Vizernél azt hiszem lehet olyat csinálni, hogy fogadsz arra, hogy időben odaír a gép. És hogyha egy órát késik, akkor 100 eurót jóváírnak a Vizer számládon. És megnézte azokat, hogy hol szokott a legtöbbet késni a gép, és mindig egy irányú jegyet befoglalt rá.
Ja,
és több 100 eurót keresett ebből a Vizerren. Ugye azt csak ott tudod elkölteni.
Nekem egy ilyen sztorim volt, ugye ennek a magasabb szintje, az viszonylag ritkán fordul elő, amikor legalább 3 órát késik a gép Európán belül. Pontosabban ez is ilyen sávokra van osztva, hogy hány óra, de azt hiszem 2-3-4 órás kés, és attól függ, hogy milyen távolságot megy a gép. Viszont ez nem a Vizeren múlik, hanem ez egy EU-s szabályozás, hogy akkor kötelező neki kártérítést fizetni.
Ezt nem tudom.
És ilyenkor az van, hogy nekem egyszer volt ilyen, hogyha te elkezdesz levelezgetni a Vizerrel, akkor így elhajtanak, és soha nem fognak semmit fizetni. De amint írsz egy ügyvédi felszólítást, akkor azonnal utalják a 600 eurót.
Azt a mindenit.
És ez működik.
Ez
és nekem egy ilyen volt, hogy késett kicsit több, mint 3 órát, tehát 3 és felett, és már dörzsöltem a tenyerem, hogy jaj, de jó lesz, és a teljes egyheti költséget azt vissza is hozta.
Azt a mindenit.
Tehát ez egy EU-s szabályozás, 3 órás késés fölött, ezt jegyezzétek meg, hogy arra jár a kártérítés.
Na, ez nagyon durva, ezt még én is elraktároztam. Meg ha Malagába megyek, akkor mindenképpen írok neked, mert ott még nem voltam például.
Jó.
És arra vagyok kíváncsi még, hogy van-e olyan ország, ami mondjuk a legrosszabb volt neked, vagy ami valamilyen módon csalódás volt számodra, akármilyen. És ez milyen, melyik volt?
Nekem Franciaország nagyon nem jött be. Tehát, hogy egyrészt nyilván nem voltam sok helyen, tehát csak a déli részén Marseille-ben voltam. Nekem a nyelv sem tetszik, nagyon nem. Úgy a városnak a hangulata sem, meg a, nem, tehát ugye az nekem nagyon nem. Én sokkal inkább a spanyol, meg olasz párti vagyok. Valahogy a franciák az nekem így nagyon-nagyon távol áll valamiért, nem tudom megmagyarázni.
Nagyon durva, kicsit úgy érzem most, mintha a jövőben én nem már beszélgetnék, de ez most ez viccen kívül, hogy nagyon sok mindenben hasonlítunk ilyen szempontból. Ami nekem érdekes volt most, én most voltam Izlandon. Voltam már Izlandon?
Voltam.
De az első dolog, ami óriási sok volt, az az árak. De az azóta még durvább szerintem, mióta te voltál. Tehát hogy olyan volt, hogy egy hamburger 10 ezer forint volt. És a másik meg, hogy ez egy jó dolog is, csak magyarokhoz képest ilyen érdekes volt, hogy minden, vagy nagyon sok minden automata, és a tankolás is. A tankolás úgy kezdődik Izlandban, hogy lecsippantod a kártyát, és 90 ezeret zárol a kártyádról. Most gondolj be, hogy Magyarországon ezt ide bevezetnék, hogy 90 ezer. Ja. Valamik embernek nincs is 90 ezer a kártyáján.
Ja, ja.
Úgyhogy nagyon durva ez.
Hát az más világ teljesen. De eleve a skandináv országok, tehát ott a Svédországban sokat voltam, az is tökély. Már ott is azért megvan ez az árkülönbség, ha nem is ennyire, de azért ott is ilyen 2,5-3-szoros árak megvannak. De cserébe a népességnek a hozzáállása viszont sokkal tisztább, meg korrektebb, meg etikusabb, meg becsületesebb. Úgyhogy a...
Ide csak egy vicces sztori, hogy egyszer voltam Pestet én annyira nem szeretem amúgy, mert számomra nagyon nagy város, piszkos, stb. Ilyenek. Én ilyen kisvárosi srác vagyok. De hogy voltam Pesten fenn egyszer az egyik ismerősömmel, és felmentünk egy ilyen rooftop bárba. Az hiszem, a 360-ban voltunk. És a liftbe brit turisták voltak velünk, azt hiszem 4 vagy 5. Lényeg, hogy egyszerre értünk oda a pulthoz, és hogy a britek kértek 5 darab ilyen koktél vagy feles, már nem emlékszem. Lényeg, hogy kijött a számla, mint 22.000 forint vagy valami. A csávó ugye lecsippantotta a kártyát, és akkor mondja a haverjának, hogy hát fizessétel is. És akkor mondja a bartender, hogy nem, ez az összes volt egyben. És így láttad a szemüket, hogy így megvilágosodtak, és így annyi mindent kikértek, hogy ez valami hihetetlen.
Hát igen. Az biztos, hogy mi, a külföldieknek mi olcsók vagyunk eléggé.
Nagyon, így, nagyon. Ja. Beszéljünk még egy kicsit arról, hogy mi merre tervezed el így a jövődet vállalkozás szinten? Uh-huh. Tehát akár az üzlet és utazásnak mi a jövője, mondjuk az elkövetkezendő, nem tudom, 5-10 évre?
Jó, erre elég konkrét választ tudok adni, mert ebben, ezzel kelek, ezzel fekszek. Az üzlet és utazást ezt kicsit zárójelbe tenném, mert az inkább egy ilyen kis side projekt, tehát hogy nem az a core bizniszünk, az inkább egy ilyen, nevezzük homokozónak. Tehát ez egy olyan terep, ahol tényleg lehet kísérletezni, tudunk vele kapcsolatot építeni, mert rengeteg PR-os, meg ügynökség azért keres meg minket, mert van egy magazinunk, aminek van látogatottsága, tehát hogy ilyen szempontból vonzó, hogy így megkeresnek minket, de ennek ellenére a magazin az így nincs annyira fókuszban, tehát hogy az egy ilyen side projekt. Ugye nekünk a core az a, tehát a fő tevékenység az a DLX Media, tartalomgyártás, tartalommarketing ügynökség, nagyjából 5 ág van, vagy 5 terület van, amiben segítünk az ügyfeleknek. Egyik a videós tartalomgyártás, YouTube csatorna kezelés, podcast, tehát minden, ami hosszú formátumú tartalomgyártás. Ez lehet image videó, lehet rendezvény videó, lehet cégbemutató, szakértői riport, tehát minden, ami videó, azt csináljuk nekik, és azt mondom, hogy ebben elég erősek vagyunk. Itt ügyfelünk a Műszaki Egyetem például, most nyertük meg a gazdasági versenyhivatalt, tehát hogy a webshipi ügyfelünk, a Billingóval dolgoztunk együtt, tehát tényleg itt már olyan referenciáink vannak, amire azt gondolom, hogy lehet vele menni tovább. A másik ilyen terület az a szöveg, szövegírás, SEO, PR célú, sales oldalak, landing oldalak, hírlevelek, tehát minden, ami szöveg, abban is egész jók vagyunk. Sajtó, tehát hogyha valaki be akar kerülni a sajtóba, abban is segítünk. Közösségi média és egyszerűbb weboldalak. Az egyszerűbb alatt azt értem, hogy olyanokat csinálunk, ami cégbemutató, tehát könnyebb ez a klasszik pároldalas weboldal, de nagyon bonyolultakban nem megyünk bele, nem az a szakterületünk, most már nagyon PPC-t sem nagyon vállalunk, tehát hogy tényleg csak a content gyártás az, ami fő erősségünk. És ezáltal ugye ez a hosszú táv stratégiai vagy szakértői márkaépítés. Tehát ha valaki azt mondja, hogy igen, nekem fontos a tartalomgyártás, akkor bízom meg minket egy évre, és mi feltöltjük az összes felületét minőségi olyan tartalommal, ami a vevőinek szól. Most jött be a 35. ügyfelünk, tehát egészen ki van vetítve a előszobába egy tévére, tehát nézzük napi szinten, trekkeljük, hogy mi történik. Van egy sales csapatunk, és daráljuk be a leadeket, és az a cél, hogy évvégére ez a 35, ez 60 lesz. Az árbevételünk az ilyen 100-120 millió környékén lesz évvégére.
Gratulálok hozzá.
A tavalyi év az 42 volt, tehát hogy ahhoz képest egy ilyen háromszoros fogunk, vagy kétszeres fogunk ugrani, 2,5-szerest.
Oké, és előre a jövőbe? 5-10 év?
Előre igazából ezt akarom folytatni, tehát hogy én most még látok benne mondjuk egy ilyen 3-4-szerest, azt el tudom képzelni, tehát az egy olyan mondjuk 50-100 ügyfélig még látom, hogy ezt hogy lehet lekezelni. 200-at már nem látom, azt egyelőre még nem tudom, hogy azt hogy csinálnánk meg, de biztos majd megérünk hozzá, de most még azt nem látom, hogy hogy lehetne ebből egy 10-szer ekkora cég, biztos, hogy lehet. De egyelőre most arra fókuszálok, amit így belátható időn belül tudunk tartani, de én ezzel akarok foglalkozni, én gépezem, ugye, hogyha megnézzük a mai híres marketingesek közül van a Gary Vaynerchuk, ugye amerikai, eredetileg fehér orosz fiatalember. Ő például azt mondja, és az ő gondolkodása nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy ő azért épített föl egy brutál nagy ügynökséget, ami tűzoltást, tehát azt lássuk be, és ő is úgy fogalmaz angolul, hogy az agency egyenlő eating shit, tehát hogy ez tényleg az a reggeltől estig szarlapátolás, tűzoltás, mindig probléma, emberek, ügyfelek, mindenki problémázik, és tényleg te vagy a tűzoltó ebbe az egészben. Ettől függetlenül ő is ezt azért csinálja, hogy épít egy olyan brutális gépezetet, amiben utána bármilyen projektet, egy ötletet fogsz, beledobsz ebbe a gépbe, a végén kipottyan sikeresen. És valamilyen szinten kicsit ez a célom, hogy most még szolgáltatunk, most még lesz egy csomó ügyfelünk, és egyre több olyan saját projektet, akár például az üzlet és utazás egy ilyen projekt, amit ebbe a gépbe majd én be fogok dobni, és ez önmagában lehet egy sikeres projekt. Az lehet egy, ha azt mondom, hogy Forbes, akkor lehet, hogy nagyot mondok, de hogy az önmagában lehet egy piac és profit szintű vállalkozás. Lehet egy, nem tudom, most pont volt egy ügyfelünk, ahol eladó egy cég, kézműves ilyen kozmetikai cég. Kicsit olyan, mint a Manna, vagy a Vintage Beauty, vagy a, van egy csomó ilyen kisebb, kézműves jellegű kozmetikai cég, naturkozmetikumok. Például egy ilyen cég eladó volt az ügyfél körünkben, nagyon gondolkoztunk, hogy így foglalkozunk vele, például egy ilyet megvenni, felfuttatni, utána eladni, vagy üzemeltetni, vagy akármi. Tehát én abba vagyok jó, szerintem, hogy átlátom a dolgokat, összetudok rakni egy brutál jó csapatot, és építeni szeretünk. És nekem a jövőben az a célom, hogy minél több ilyen izgalmas, érdekes projektet építsünk fel.
Nagyon jó. Látom így a víziót, ahogy felvázoltad. Aztán nagyjából mondtad, ez. Elmondtad, hogy mi az erősséged. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi a gyengeséged, szerinted.
Türelmetlen vagyok. Bár ez már sokat fejlődött a múlthoz képest, de türelmetlen vagyok. Könnyen vesztettem el a fókuszt, tehát pont abból adódóan, hogy ez a minden érdekel, ebből, meg úgy általában vállalkozók szerintem elég sokan vannak úgy vele, hogy túl sok mindenbe kapnak bele. És ez tényleg egy gyengeség, hogy érdekel egy kicsit ez. Most az elmúlt, nem tudom, 5 évet, hogyha megnézzük, volt, elkészült az első könyvem 2 éve. Csináltam rendezvényeket, csináltam mentorálást, egyénibe, csoportosba, havidíjasba, előfizetéses rendszer, mindenem volt már, és mellette voltak ügyfeleink, tehát hogy el tudod képzelni, hogy hány felé szakadtam szét, és mennyire szétforgácsoltam az energiáimat, és amint bejött ez a járványhelyzet, és muszáj volt levagdalni mindent, és maradt egy dolog a cég, és az ügynökségi modell, azóta elkezdett nőni. Tehát én azt gondolom, hogy muszáj fókuszálni, és akkor kicsit ezt már említettük korábban, hogy ezt üzenném magamnak, a régió magamnak, hogy fókuszálj sokkal erősebben, és tűz ki egy dolgot, és abban az egy dologban legyen nagyon, nagyon jó és specialista. És ez egy gyengeségem, hogy mindig jöttek, ugye van ez a shiny object szindróma angolul, tehát ez a csillogó kavics, amikor látod a csillogó kavicsokat a parton, és mindenért lehajolsz, és mindent megnézel, hogy jaj, de szép, kis gyémánt. És ugye pont ez a vállalkozási ötlet, ezek a csillogó kavicsok, hogy jön szembe, hú, kéne egy előfizetéses csoportot csinálni, mert az akkora biznisz, hogy legyen, miért ne? Igen, csak kibillent abból a fő fókuszodból, amit kéne tartani. Tehát, hogy, és baromi nehéz szerintem egy dolgot megtalálni, amit szeretsz csinálni, és kitartani mellette akár éveken át. Nehéz, de ez a siker kulcsa szerintem.
Szerintem nagyon jó, teljesen. Még annyi
kérdés. Én irigylem, bocs, még egy gondolat, nagyon irigylem azokat az embereket, például van a mini CRM, az egy ugye,
igen.
CRM rendszer, ügyfél nyilvántartó rendszer, de annál kicsit több, minden, mi nagyon jó stratégiai kapcsolatban vagyunk, meg nagyon szorosban vagyunk, és annak a cégvezetője a Egerszegi Krisztián, kérdeztem tőle, hogy Krisztián, mi a B-terved? És mondta, hogy nincs B-terv.
Ez érdekes, hogy nekem sem.
Tehát, hogy ez van, mert hogyha a B-tervben gondolkozik, akkor nem hisz az A-tervben eléggé. És mondta, hogy neki nincs, ő ezzel fekszik, csak ezt csinálja.
Velem ugyanez van. Tehát, hogy nekem nem is volt, amikor elindultam se B-tervben. Ez volt, így ebben hittem, aztán úgy voltam, hogy most vagy lesz belőle valami, vagy nem, és akkor majd legfeljebb, ha már nem, és nagyon ég a ház, akkor majd kitalálok valamit, mert annyira meg úgy tartom magamat, hogy meg tudnám oldani a problémát, meg talpra esett vagyok, hogy ha besülne ez az egész, és tényleg 0% esély van, hogy ez nem sikerül, akkor találnék valamit.
Tök jó.
Még arra kíváncsi vagyok, hogy amikor elkezdted ezt a DLX médiát, hogyan szereztél te ügyfeleket? Tehát mi volt? Szerintem a network az lehet, hogy benne van.
Ne, és igen, tehát ilyen szempontból nekem annyiból idézőleg könnyű volt, hogy nekem nagyon nagy networköm volt már akkor, és ugye itt jön ez az alkalmazotti múltam, hogy tényleg már akkor is, mint a Facebook ismerősök száma sok ezer volt, ami még önmagában nem jelent semmit, de nekem tényleg sok jó kapcsolatom volt már akkor is. És igazából megtaláltak úgy is, hogy nem volt arculat. Nem volt, én egyéni vállalkozó voltam az első két évben, vagy másfél évben. Tehát, hogy nem volt semmi céges brand, céges arculat kifelé, hanem az én kis saját blogom volt, meg a Facebook oldalam, és megtaláltak. Tehát, hogy igazából nem kellett hozzá, de ugye 19-ben lett beegyezve a cég, ugye ez volt a kb. Harmadik év, és ott volt az, amikor rájöttem, hogy nem akarom, hogy csak tőlem függjön minden, és csak engem vegyenek meg, hanem én azt szeretném, hogy a céget vegyék meg. Mm. És emiatt elkezdtük párhuzamosan építeni a céges brandet is. Szerintem még mindig talán erősebb a személyes brandem, tehát még többen ismernek engem, mint a céget, de szépen jön fel, és egyre jobban erősítjük a céget, és amúgy az a cél, hogy ez erősebb legyen, mint én. És hogy ne engem vegyenek meg, hanem az általam képviselt szemléletet és rendszert, amit én építettem, azt vegye meg az ügyfél. És higgyen abban, hogy én csak a garancia vagyok arra, hogy ez jól fog működni ez a rendszer.
Ugyanez igazából velem, és nekem szerencsére hamarabb mondták, hogy azért éri meg a márkát építeni, de úgy, hogy a márka mögötte vagy, mint arc, mert hogyha ott vagy 60 évesen mondjuk, és ki akarsz szállni ebből az egészből, akkor el tudod adni a márkát, de a te arcodat amúgy nem tudod eladni senkinek.
Úgyhogy így van.
Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó végszó volt. Itt van-e bármilyen, még kiegészítenéd?
Ha fiatalokhoz szólunk, és ugye mondtad, hogy nagyjából tényleg a 20-as korosztály, akik leginkább hallgatnak, én azt mondanám, hogy tényleg nagyon sokat, egyrészt kapcsolatépítés, tehát hogy keressék meg azokat, akik hasonlóan gondolkoznak, mint ők, és minél több időt töltsenek egymás társaságába, és foglalkozzanak sokat az önismerettel. Ez kicsit ilyen elcsépelt manapság, ez az önismeret szó, de tényleg tök fontos, hogy így legyél tisztában saját magaddal, és ehhez kell sokat olvasni, olyan videókat nézni, pszichológiai témájú anyagokat feldolgozni, és szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi az erősséged, mi a gyengeséged, és az erősségeidre építsél. Tehát én például, én imádtam már, nem tudom, 10 pár éve is a személyiségteszteket kitölteni, meg IQ-tesztet, meg mindenfélét. Tehát az, hogy képben legyek saját magammal, hogy ki vagyok én, és az egy olyan nyilván az nem pontos, de ad egy tükröt, hogy a válaszok alapján én kb. Ki vagyok. És nekem nagyon-nagyon sokszor stimmelni szokott. Tehát én a diszkbe például 50% sárga, 50% piros vagyok, és ezt tudom is magamról, hogy nekem mi hiányzik, és mi az, ami az erősségem, és ugyanígy rengeteg ilyen személyiségteszt ugyanezt igazolta vissza, hogy én tudom, hogy miben vagyok jó. Én építeni tudok, vezetni, szervezni, csapatot összekovácsolni, és gyenge vagyok az ilyen admin, kis szöszölés, nem tudom, amilyen monoton és unalmas, az nekem nem megy. Tehát, hogy és akkor az üzenetem az mindenkinek, hogy találja meg az erősségét, és arra fókuszáljon, és hogy tényleg ezek az eszközök, ezek mind-mind segítenek abban, hogy minél hamarabb rájön az ember arra, hogy miben jó.
Őszintén megmondom, hogy nekem az egész podcast egy jó kis utazás volt, akár önismeret is. Tényleg olyan volt nekem, mintha picit így a jövőbe tekintenék. Nem 100%-osan, de nagyon-nagyon sok hasonlóság volt felfogásba, üzletépítésbe, mindenbe. Úgyhogy Zoli, nagyon neki. Szépen köszönöm ezt, hogy egyrészt, hogy elfogadtad, másrészt meg, hogy ennyire értékes információkat adtál.
Remélem hasznos volt mindenkinek, és köszönöm én is.
Mindenképpen csekkoljátok le Zolit is, meg a DLX médiát is. YouTube-on hol vagytok még jelen?
Igazából, hogy akár a nevemre, akár a cégre rákeresnek, tehát Dallos Zoltán vagy DLX Media, a Google-ben elég jó helyen vagyunk. YouTube-on megtaláltok, nyilván van podcast csatorna, tehát ott is, hogyha akár a Spotify-on, Apple-on mindenhol rám kerestek, vagy a cégre, akkor ki fogja dobni.
Szuper.
Találatokat.
Zoli, még egyszer nagyon szépen köszönöm, és hogyha Malagába megyek, akkor keresni foglak.
Nyugodtan, meg amúgy is tartsuk. Okay. Sziasztok.
Sziasztok.